Köszöntöm a hallgatókat! Komoly aggodalmat okozott a fiatalok körében az a nyárközepi bejelentés, hogy az 5000 főnél nagyobb városokban megszűnik a csok, legalábbis jelenlegi formájában valami mást ígérnek, de még ez a más nem nagyon körvonalazódik. A következő percekben arról beszélgetünk, hogy mennyire mozgatta meg a városi fiatalok fantáziáját a december 31-ig a régi csok igénybevételére lehetőséget adó idő, illetve a menet közben életbe lépett csok szabály változások milyen előnyöket hozhatnak a már csok szerződéssel rendelkező házaspároknak. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a lakáspiac?
És itt van a vonalban velünk Benedik Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát akkor kezdjünk azzal, itt az bevezetőben mondtam, hogy ugye ez a nyárközepi bejelentés, hogy az 5000 főnél nagyobb településeken lakóknak most egyelőre január 1-től megszűnik a jelenleg ismert csok támogatás, és ugye majd lesz valami más, de erről még nem derült ki semmi. Viszont ugye van még addig idő, és aki megfelel a feltételeknek, az hozzájuthat még a régi feltételek szerint a csokhoz. Ezzel mennyire akarnak élni most a házaspárok, családok a nagyvárosokban? Mit mutatnak a számok?
Tapasztalataink szerint a június végi bejelentés óta folyamatosan nőtt az érdeklődés a csokos vásárlók körében. Nehezen indult el ez a folyamat, hiszen nehezen tudták felmérni azt, hogy egy jelenleg érvényben lévő szabályozás megszűnése vajon milyen változásokat fog okozni az ő vásárlásaik során. Erre nagyon sok segítséget kaptak szakértőinktől, kalkulátort is csináltunk, hogy megmutassuk azt, hogy a bizonyára most elérhető támogatások versus a még nem bejelentett és teljesen bizonytalan lévő jövőbeni támogatások között milyen választási lehetőségeik vannak. És ez igazából, hogyha két-három gyermekes csokos vásárlást nézünk, akár több 10 millió forint különbséget is jelenthet a vásárlásnál, és azért akik ezt felmérték és döntöttek a lakásvásárlás mellett, azok aktívan kezdtek el ingatlan keresni, és az augusztusi tranzakció számokban már egyértelműen érződik, hogy be is ért ezek közül a döntések közül egy-kettő, és már az adásvételek számában is megmutatkozik ez a fokozott érdeklődés. Hogyha kicsit távolabb tekintünk, a következő hónapokban erősebb hónapokat várunk az ingatlan piacon, és arra számítunk, hogy ez a csokos változás még további felfutást fog okozni, elsősorban a nagyvárosokban és így a fővárosban.
Ugye arról beszéltünk már korábban, hogy az ingatlan árak annak ellenére, hogy jelenleg mondhatjuk, hogy panga az ingatlan piac, továbbra sem nagyon zuhantak, bár egyébként az alkukon azért már látszik, hogy most már az eladók is kezdik észrevenni azt, hogy csökkent a kereslet. Egyébként ez mennyire számít a vevőknél? Gondolom, hogy számít, hogy most azért egy picit csökkenő vagy alacsonyabb áron hozzájuthatnak biztosan egy lakáshoz.
Természetesen számít az ár, ugye elsődleges a lokáció és az ár a legnagyobb hatással van a döntéseinkre, hogyha ingatlan vásárlásról van szó. És az árakban valóban stagnáló, kicsit csökkenő, kicsit emelkedő, de alacsony intenzitással mozgó árakról van szó. És az alku mellett most már az irányárváltozásban is érződik egyértelműen, hogy az eladók is belátták, hogy néhol muszáj engedniük az árból ahhoz, hogy sikeres tranzakciót zárjanak. És így az árakban is volt némi mozgolódás az elmúlt időszakban, de jellemzően akik most a csokos vásárlók, azok elsősorban azt nézik, hogy milyen lehetőségeik vannak, és hogy még tudnak-e tranzakciót zárni a december 31-ig, vagy legalábbis az igénybevételbe adni, és elsősorban ingatlant keresnek. Nem mondom azt, hogy nem számít, hogy milyen áron van ez az ingatlan, mert nagyon is számít, és pont ezért segítség akár a még most bejelentett részletszabályváltozása a jelenlegi csokos szabályozást illetően, mert akár ott is a két és három gyermek között vacilálók, akik hogy hány gyermeket vállaljanak a támogatás fejében, ott több millió forint különbség is kijöhet a most bejelentett változásokat illetően.
Na, majd mindjárt beszélünk ezekről a változásokról, de én még egy picit maradnék itt a felbojdult csokigénylések mellett, illetve az ingatlan piacon tapasztalható mozgások mellett, mert hogy ugye azért legalábbis a változások, vagy a most bejelentett újabb változtatások előtt, ugye ez a 15 plusz 10 millió forintos össztámogatás, tehát kedvezményes hitel plusz visszanemtérítendő támogatás, ez ugye leginkább az újépítésnél jelenhetett meg. Újépítésű ingatlanokra is megmozdult-e a piac, vagy azért ez a kör, ez már valóban úgy van, mint ahogy ezt a kormány szóvivő is elmondta, hogy már igazából ez az összeg Budapesten nem jelentős.
Ezzel azért vitatkoznék, mert az összeg, a támogatási összeg nem jelentős, viszont a csok mellé igényelhető általad is említett kamattámogatott hitel, a 15 millió forint, az például jelentős előnyt biztosít a versenypiaci hitellel szemben, illetve a csok mellé járó illetékmentesség is több millió forintos segítséget jelent a családoknak. Ez használt és újépítési ingatlanoknál egyaránt megvan, és az újépítési ingatlanoknál még jobban felpörgött most a verseny, hiszen a jelenleg futó építkezések és projektek rá is vannak kicsit kényszerítve, hogy megtalálják a megfelelő vevőt az idei év tekintetében, hiszen ők is bizonytalanok, hogy a következő évben lesznek-e ilyen kedvező támogatások az újépítési ingatlanokra, és inkább az eladók izzárnák, ilyen szempontból a beruházók izzárnák a idejében a projekteket, tehát hogy viszonylag éles és aktív érdeklődés van az új építésű ingatlanoknál, ahol valóban a jelenlegi rendszerben a legmagasabb támogatási összeg érhető el 3 gyermek esetében új építésű ingatlanra.
Na most ez azt jelenti, hogy a fejlesztők is hajlandók egy picit engedni, illetve akár valami ajándékot adni, ugye ez még egy 10-12 évvel ezelőtt bevett szokás volt, hogy egy konyhabútort vagy egy kocsibeállót felajánlottak a lakás mellé. Hát a kocsibeálló most a telekárak miatt azt gondolom, hogy már lehet annyira jellemző, de mondjuk egy konyhabútor akár beleférhet. Vagy ez nincsen?
Nem, jellemző az ilyenfajta akció és egyéb más plusz szolgáltatásoknak, hiszen hogyha az árból nem is tudnak engedni, minimális mozgás azért itt is van, de ugye jellemzően egy új építési ingatlannál a bekerülési költségek, építőanyag, munkaerő miatt úgymond nem tud olcsóbban megépülni az ingatlan, tehát az árakban kisebb a mozgásterük a fejlesztőknek, viszont azzal, hogy esetleg egy plusz konyhabútor, vagy esetleg még mindig kedvezményesebb tároló vagy garázsvásárlási lehetőséggel próbálnak élni és magukhoz csalogatni a vásárlókat, ilyenfajta verseny van abszolút a beruházóknál, és ezt érdemes figyelni a vevőknek, mert azért lehet itt jó üzletet kötni ilyen szempontból is.
Hogy néz ki a kínálat egyébként? Mert ugye nagyon behúzták a fejlesztők a féket itt az elmúlt hónapokban, bár akinek már benne van a csőbe a fejlesztés, az annak muszáj valamit lépnie ez ügyben. Mennyire lehet válogatni új építési projektek között?
Itt kicsit elválik az új építés és a használt lakás miatt, hiszen új építésben valójában, ahogy te mondtad, nem jelentettek be újabb fejlesztéseket, a bizonytalan gazdasági helyzet és támogatási rendszer miatt azért félnek a fejlesztők belevágni nagyobb projektekbe. A jelenleg már zajló építkezéseken zajló lakásokból lehet választani, ennek folyamatosan szűkül a köre, míg például a használt lakásoknál az elmúlt hónapokban folyamatosan bővülő kínálatból lehetett választani. Igaz, hogy ez most a legutolsó hónapban egy picit megállt, a kínálat nem növekedett tovább, de azért még használt lakás tekintetében mindig bő kínálatból lehet választani a vásárlóknak. Új építésűnél picit már érdemes figyelni, de a fővárosban azért még bőven lehet találni új építési ingatlant is.
Azt gondolom, hogy ha már itt csokos ingatlanokról beszélgettünk, akkor a csok változásokról is ejtsünk szót. Ugye változtak a meglévő, tehát a jelenleg érvényben lévő csok szabályai. Ez azt jelenti, hogy aki még december 31-ig fel tudja venni ezt a jelenlegi hitelt a nagyvárosokban, arra szintén vonatkoznak ezek a változások, illetve akinek már megvan ez a hitel, annak pedig hát jelentős könnyebbséget is hozhatnak ezek a változások. Mi volt a legfontosabb változás?
A legfontosabb változás, ami az pont csak az új, a mostantól kötött szerződésekre vonatkozik, valamelyik szabályváltozás visszamenőleg is hatállyal van, valamelyik csak az újakra vonatkozik. A legfontosabb az pont az, ami az új szerződésekre vonatkozik, mégpedig a 2 és 3 gyermek között vacinálókat érinti, ugyanis aki eddig 3 gyerekre szeretett volna használt lakásra csokot igényelni, annak minimum 1 gyermeknek már kellett lenni, tehát nem lehetett 3 vállalt gyereknél használt ingatlant vásárolni, csak úgy, hogyha már 1 megvolt és 2-t vállalt a pár, ez megváltozik, ez mostantól 3 vállalt gyereknél is igénybe vehető a használt lakás vásárlásra, és így nagyobb támogatási összeget tudnak számolni, 270 000 forint a nagyobb támogatási összeget tudnak felvenni, az eddigi 1 millió 4 helyett 2 millió 6-ot. Ráadásul a támogatott hitelösszegben is a 10 millió forint helyett, ami 2 vállalt gyerek esetén járt, most már 15 millió forintot tudnak fölvenni, és így az 5 millió forint pluszt nem kell piaci hitelből finanszírozniuk, hanem az államilag támogatott 3%-os kamattal tudják felvenni. Ezáltal, hogyha 25 évre teljes visszafizetésre számoljuk az összeget, akkor közel 6 millió forinttal jobban járnak a vevők, tehát aki 3 gyereket szeretne, az most már 3 vállalt gyermekkel is tud használt ingatlant venni, és ez eddig csak az új lakásokra volt érvényes, most már a használt lakásoknál is érvénybe lép ez a szabályozás.
Volt más változás is, nem csak a csok változott, a babaváró szabályok is változtak, és ez is jelentős pluszt jelenthet a családosoknak, illetve az éppen gyereket vállalóknak.
Igen, a babaváronál is inkább apró részletszabályok változtak. Ugye itt a következő évtől jelentős változások várhatóak a babaváró tekintetében, hiszen az életkori szabályozás miatt már nem 41, hanem csak 30 év lesz a korhatár a feleség részéről, így azért nagyon sokan várhatóan kiszorulnak majd ebből a támogatási körből, bár még 2024-ben lesz egy év türelmi idő. Viszont a most bejelentett változások inkább apró változások a TB jogviszony elszámolás tekintetében, a gyermekvállalás tekintetében, illetve például, hogy újra felvehető az a babaváró összeg, amit valamiért igényelt a pár, de nem folyósították, most ezt újra meg tudják igényelni, eddig ez nem így volt. Ezek apró változások, de érdemes szakértővel konzultálni, hogy milyen lehetőségeket rejtenek akár a fiatal házaspár tekintetében.
A csokban változott-e még valami, ami mondjuk jelentős változást jelent, mert ugye a legjelentősebbet elmondtad.
Igen, a csoknál még a vállalt gyermeknek a türelmi ideje, vagy az időkorlátja változott. Eddig egységesen 10 év volt az az idő, amíg a 3 gyereknek meg kellett születni. Most ez 1, 2 és 3 gyermek esetén változott. Az első gyermekre 4 év van a fiatal házaspárnak, hogy megszülessen. A második gyereknél ez 8 év, és a harmadiknál van a 10 éves határidő. Tehát itt némi szigorodás tapasztalható a szabályozásban. Eddig ez életszerűen amúgy nagyjából így volt a 3 gyermek vállalt gyermek esetében is, ezt most jogszabályba fektették és pontosították a csok szabályozásban.
És gondolom, hogy ti meg arra számítotok, hogy ezekkel a könnyebbségekkel, vagy a további lehetőségekkel még inkább felpörög az ingatlan piac, legalábbis a csokos lakások iránt megnő a kereslet, hiszen most már még inkább érdemes számolni ezzel a lehetőséggel ebben a rövid időszakban.
Egyértelműen a következő hónapokban nagyon aktív időszakot várunk, hiszen aki biztosan szeretné igényelni a családi otthonteremtési kedvezményt, vagy akár még a jelenlegi babaváró hitelt feltételekkel, azonnal minél előbb el kell kezdeni ingatlant keresni, ugyanis egy ingatlan megtalálása, a hitelfolyósítása, a támogatások kérvényezése, szabályozása, az hónapokat, heteket vesz igénybe, tehát aki biztosan szeretné igényelni, annak már most el kell kezdenie a vásárlás folyamatát, és ez már látjuk is a piacon, tehát abszolút felfokozott és aktív hónapokra számítunk a következő hónapokban.
Ez akár végszó is lehetne, de itt mondta egy nagyon fontos dolgot. Az igénylés az nem egy egyszerű dolog. Elég sokat kell rá várni, és ugye ez a bankokon is múlik. Attól függ, hogy melyik banknál nyújtjuk be az igénylést, mert hogy az ottani hitelügyintézés tempója az jelentősen rányomja a bélyegét a folyósításra. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak, természetesen név nélkül, de hogy van-e jelentős különbség a különböző bankok csok folyósításában?
A csok folyósításban viszonylag kötött és szigorú szabályok vannak a rendszerben, de ezek nagyon részletes szabályok, és ennek betartása valóban időigényes feladat, és az igazolások beszerzése, az ingatlan megvizsgálása, hogy megfelel-e a feltételeknek, stb. Tehát így sem mindegy, hogy például melyik pénzintézetet válasszuk, viszont a babaváronál például jelentős különbségek is vannak, hogy babaváró igénylés szempontjából melyik ügyfél mennyire számít hitelképesnek adott pénzintézet szabályai szerint. Tehát például egy dobozos babaváró termék esetében is vannak különbségek abban, hogy melyik pénzintézethez megy be az ügyfél. Érdemes itt az ingatlan kiválasztása mellett a pénzügyekben is szakértői segítséget kérni, mert jelentősen felgyorsíthatja akár a folyamatot, vagy a pénzügyi szakemberek, az ingatlanos szakemberek közvetlen együttműködve tudják már, hogy melyik bank melyik ingatlant hitelezi, nem hitelezi, milyen plusz előírások vannak esetleg a csok szabályozás mellett. Ezeken ugyanis tényleg tranzakciós adásvételeknek a sikeressége múlhat, és hogyha ilyen kevés időnk van már, ebben az esetben nagyon megnő a jelentősége annak, hogy megfelelő segítséget igénybe vettünk-e a vásárlás során.
Van még egy nagyon pici időnk, és én azt gondolom, hogy annak, aki nem tud igénybe venni csokot, és egyáltalán nem olyan az anyagi helyzete, hogy most lakást vásároljon, az kénytelen továbbra is a bérleti piacon körülnézni. Ugye itt szeptember leginkább az egyetemisták miatt izgalmas a bérleti piacon, de hát pont ezért mihez kezdjen egy család, vagy akár egy egyedülálló felnőtt ember a bérleti piacon? Mennyire feszített a bérleti piac Budapesten?
A bérleti piacon mindig gyorsabbak a változások és a mozgások, mint az ingatlanpiaci eladások során, és például az áremelkedés és az infláció hatása itt is sokkal hamarabb gyűrűződött be a bérleti piacra, és itt emelkedő árakkal kellett, vagy lehetett számolni és tapasztalni az elmúlt időszakban, főleg azért, mert megnőtt a verseny. Az egyetemisták és amúgy az otthonteremtést most picit elhalasztók körében, hiszen ők is bérleti lehetőséget néztek, az egyetemisták is a bérleti lehetőségeket nézik, és versenyeznek bizonyos lakásokért, sőt a külföldiek és a rövid távú lakáskiadás is viszonylag nagy számú lakást húz ki a bérleti piacról, ezért ott szűkült a kínálat, és nagyobb lett a verseny, ami az árakban is jelentkezett, és inkább magasabb árakon, sokszor érezhetően magasabb árakon lehet most lakást bérelni, és ráadásul kisebb a kínálat is. Itt érdemes a lokációt bővíteni, hogyha valaki nem talál megfelelő lakást a belvárosban, akkor kicsit kijebb keresni, ahol még talán az árak is kedvezőbbek, és abszolút élénk és éles versenynek kell számítani a jelenlegi időszakban.
És egyébként ez elmondható, hogy a külsőbb kerületekben még mindig jobb eséllyel lehet korrekt áron, vagy hogy úgy mondjam, embernek megfizethető áron bérelni, pont amiatt, hogy talán a rövid távú bérbeadásot nem húz ki annyi ingatlant a piacról.
Igen, ott azért érezhető az, hogy ott úgymond csak simán a hosszú távú lakáskiadással kell versenyezni, és azon belül van a versenyhelyzet. A külvárosokban is ezért emelkedett az átlagos bérleti díj az elmúlt időszakban, de még mindig kedvezőbb, mint a Budapest belvárosa, vagy a budai kerületekben bérelhető ingatlanoknál az ár. Érdemes a pesti külvárosban körbenézni, aki egy kicsit kedvezőbb bérleti díjakat szeretne találni.
Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.